Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek benneteket a Kösz Jól legújabb epizódjában. Csak most kezdjük el felfedezni és tudatosítani, hogy milyen fontos az ember egészséges működéséhez az, hogy milyen minőségben és mennyit alszik. Most, hogy kevesebbet alszunk, mint valaha. Vajon mi áll a globális álmatlanságnak a hátterében, és milyen következményekkel számolhat az, aki az alváson spórol? Mit tehetünk egyénileg annak érdekében, hogy a körülményeinkhez képest a legjobb minőségben aludjunk? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában lesznek ma segítségemre vendégeim G. Németh György, kommunikációs szakember, egyetemi docens, a Magyar Alvás Szövetségnek az elnöke, és Göbös Zsombor, kommunikációs szakember, a pécsi JÜSZK üzletvezetője és a cég alvás szakértője. Tartsatok velünk! Az adást a JÜSZK támogatta, amelyet a Magyar Alvás Szövetség alvásbarát díjjal is elismert. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntelek benneteket a stúdióban, üdvözöllek György.
Szervusztok.
És üdvözöllek Zsombor.
Sziasztok.
Ahogy készültem a mai beszélgetésre veletek, muszáj volt az elmúlt hetekben körbe kérdeznem az ismerőseim között, hogy náluk mi is a helyzet az alvással. És a beszélgetések alapján nagyjából így két csoportra tudom osztani az embereket. Az egyik csoport az kiválóan alszik, nem is érti, hogy a többieknek milyen problémája van az alvással. Az egyetlen dolog, amit így fel tudtak sorolni, az az, hogy hát van, hogy későn fekszenek le, és akkor kevesebbet alszanak nagyon jól. A másik csoportnál viszont valami egészen szerteágazó történethegy és indulatok és szorongások bomlottak ki, onnantól kezdve, hogy van, aki nem a saját hibájából nem alszik jól, és ez most finoman fogalmaztam, de hogy nagyon nagy küzdelmei vannak az alvással, és vannak sokan, akik pedig a saját életvitelük, az őket foglalkoztató problémák és szorongások miatt, de borzalmasan alszanak, és nagyon-nagyon foglalkoztatja őket ez a kérdés. Nagyon sok témába fogunk ma belemenni, és ebbe nagyon sok gyakorlati kérdés is lesz, viszont mielőtt elindulunk, ti meséljétek el, hogy ti hogyan alszotok, és mit tesztek egyáltalán a rutin címszó alatt annak érdekében, hogy ez a legjobb minőségű legyen.
Én a közelmúltban keveset és ritkán, mert van egy másfél éves kislányom, akinek a bioritmusa az nem értelmezhető. Abszolút random módon alszik, ezért mi is a feleségemmel. Nyilván ezt pótoljuk, valamilyen szinten igyekszünk minél jobban aludni. Nekem igazából volt egy nagy paradigmaváltás az alvásomban, mert úgy voltam fiatal koromban, vagy fiatalabb koromban, hogy igazából kevés alvással is el lehet menni, mindegy, hogy hol alszik az ember, és én arra jöttem rá, hogy nekem személy szerint az segített, amikor elkezdtem tudatosan összerakni azokat az eszközöket, amivel azokat a tárgyi feltételeket biztosítottam magamnak, amivel tudok jól aludni. Úgyhogy elmondhatom, hogy részben a munkám miatt, részben azért, mert én is azok közé tartozom, akik nem feltétlenül szeretnek sok időt szánni az alvásra, ezért igyekszem minőségben eltölteni azt az időt, amit alvással töltök. Úgyhogy én alapvetően jól alszom, de mostanában egy kicsit kevesebbet, mint kéne, azt gondolom.
Ezekről az eszközökről majd mindenféleképpen mesélj. György, te hogyan alszol?
Azt lehet mondani, hogy az emberek élethelyzete, életkora, egészségi állapota, közérzete határozza meg jelentős mértékben azt, hogy hogyan alszik, és persze nyilván az eszközök is, meg a körülmények, amiről nyilván fogunk beszélni. Én egy tudatos alvó vagyok, tehát azon kevesek közé tartozom, és szeretnénk, ha minél többen tartoznának ebbe a csoportba, akik igyekszik úgy alakítani a mindennapjait, hogyha lehet, akkor az éjszakája nagyon jó legyen. Magyar Alvás Szövetség ezen dolgozik 20 éve, nemzetközileg is, benne vagyunk a Nemzetközi Alvásorvos és Alvás Szövetségi Hálózatban, ahol valamennyien ezt tűztük ki magunknak, hogy legyen minél több tudatos alvó.
Hogyan néz ki ma Magyarországon ez a helyzet? Mennyit alszanak a magyarok? Vagy egyáltalán hogyan alszanak a magyarok?
Hát ha megengeded, inkább tegyük be a világba, hogyha a világban hogyan alszanak
az emberek. Ez lett volna a következő kérdés, csak gondoltam, hogy induljunk itthonról, de kezdjük akkor a világban.
Jó, hát az a helyzet, hogy egyre rosszabbul, és ez nem jó hír. Tehát a nemzetközi statisztikák, és a nemzetközi, nem csak európai, hanem Amerika, Ausztrália, Ázsia is ide tartozik, és itt Afrika is, azt lehet mondani, hogy sajnos egyre rosszabbul alszunk, és hát miért lenne kivétel ez alól ez a aranyos szép, de kicsi ország, mint Magyarország is. Annyival más a helyzet, mint a nemzetközi trend, és ezt mi a Magyar Alvászövetségnél 5 éve mérjük minden évben, van egy követéses vizsgálatunk, és ez azért érdekes, mert ebben a COVID előtti állapot is benne van a COVID alatt, és a mostan ez ide a legújabb. És a tapasztalatunk az, hogy kicsit rosszabbul alszunk az Európa és a nemzetközi átlagnál, nyilván ennek a szociológiai társadalom, hogy azért féle oka lehet, de hát mi is tudunk beszélni olyan élettani körülményekről, amelyek magyarázhatják, vagy megerősítik azt, hogy miért alszunk rosszabbul.
Mik az okok? És talán valószínűleg több oka van, mert említetted most a COVID-ot, tehát hogy azóta ez az adat talán még rosszabb. Ez nyilvánvalóan valami olyan környezet, vagy bennünket érő hatás, vagy társadalmi stressz, ami emögött van, de mik a fő okok az alvás minőségének a romlása mögött?
Hát az, hogy ki hogyan alszik, ugye, ahogy említettük, rengeteg mindentől függ, de úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb az úgynevezett közérzet. Tehát az egészség állapoton túl. Ha valakinek valami baja van, betegsége van, akkor szedheti a világ legjobb altatóját, járhat a világ legjobb orvosára, az nem fog tudni jól aludni. Tehát az egészségi állapot alapvetően meghatároz, és az is, hogy persze, hogy min alszik. Mert lehet kitűnni egészségi állapotban, de hogyha olyan hálószobában vagy olyan eszközön alszik, ami számára kényelmetlen, akkor biztos, hogy nem lesz jó az alvása. Ennek következtében tehát elmondhatjuk azt, hogy és a tudatos alvás itt kezdődik, hogy ezeket a körülményeket mennyire tudod figyelembe venni ahhoz, ami ez között van. Mert az közön van, hogy milyen az ágyam, meg ahhoz közön van, hogy milyen a napi életritmusom, meg mikor vacsorázom és mennyit, hogyan készülök az alvásra.
Zsombor, ezt hogyan látod, és talán még ne térjünk rá így a megoldásokra. Mi a valós probléma, ami körbevesz bennünket az alvásunk minőségével összefüggésben?
Én ezt a kérdést nem kutatom úgy, mint György. Én abból tudok kiindulni, amit én tapasztalok a munkám során, amilyen inputokat kapok a vásárlóinktól, illetve amit én tapasztalok saját magamban, a környezetemen. Én azt gondolom, hogy a COVID, illetve alapvetően az amilyen állapotban most van a társadalmunk, illetve az egész világ eseményei, azok helyeznek ránk egy nyomást, egy pressziót, egy olyan pressziót, amit mi nem is érzékelünk feltétlenül, nem is tudatosul bennünk. Nem megyünk ebben most bele, hogy mik ezek, mindenki tudja, azt gondolom. A másik része, amitől szerintem rosszabbul, de legalábbis kevesebbet alszunk, ez az, amit említettem magammal kapcsolatban is, hogy egy olyan világban élünk, amikor, hogyha valamit el szeretnénk érni, vagy ha valahogy el szeretnénk jutni valahova, akkor az az alapvetésünk magunkkal kapcsolatban, hogy folyamatosan stengben kell lennünk, hogy kell intézni azt, le kell nyomni a 8-10-12 órát a munkájunkon, aztán otthon még egy kicsit dolgozunk, valami egyebet is talán. Aztán kell a családunkkal lenni, nyilván fontos a szociális kapcsolat, elmenni a barátokkal, és igazából oda jutunk, hogy az alvásra marad a legkevesebb idő. Én azt gondolom, hogy ez a társadalom dinamikáját figyelembe véve, ez nem biztos, hogy egy abnormális dolog, viszont pontosan ezért fontos az, hogy az az idő, amit alvással töltünk, az legyen minőségi, mert egyébként ez nem fenntartható.
Ez azért nagyon érdekes megközelítés, amit mondasz, mert hogy nekem pont ez a tapasztalatom, hogy egészen egyszerűen szorongunk sokan attól, hogy jobban kéne aludnunk, de el sem tudjuk képzelni, hogy ezt meg tudjuk valósítani, és teljesen mindegy, hogy ez valakinél amiatt, mert kisgyereke van, és mondjuk még pláne mondjuk éjszakázik, vagy amiatt, hogy csak szorong attól, hogy mi fog történni vele holnap után, vagy 20 év múlva, vagy éppen feszültség van a családban, vagy olyan elképesztő munka elvárásokkal szembesül, hogy mire oda jut, hogy lefeküdjön, és megígye a nem tudom én milyen teáját, meg meditáljon egyet, meg ráhangolódjon az alvásra. A valóság az, hogy vagy szorongba fekszik, és így drukkol, hogy el tudjon aludni, vagy vannak ennél sokkal rosszabb példák, hogy olyan mértékű feszültségben élünk, hogy nyilván sokan hallunk olyan példákat, ahol valaki akár alkohollal, akár bármivel a feszültségét ki akarja oldani, és emiatt nem tud aludni, és hogy ez valahogy így, ahogy a környezetemben beszélgetek emberekkel, ez a valóság, abszolút. És igazából erről érdekelne a véleményetek, hogy ehhez hogyan lehet úgy állni, hogy csökkenjen bennünk az azzal kapcsolatos feszültség, hogy jól kéne aludnunk.
Nagyon érdekes az, hogy ha végig gondoljuk, vagy megnézzük, hogy hogyan aludtak az emberek 100 éve, vagy még 150 éve, amikor nem volt mesterséges világítás, ilyen fantasztikus lehetőség, ami lehetővé teszi, hogy meghosszabbítsuk a nappalunkat. És ezen élünk, és egyébként visszaélünk, mert annyi érdekes dolog van a világban, és annyi teendőnk van, és annyi mindenre úgy gondoljuk, hogy sokkal fontosabb, mint az alvás, hogy ez alapvetően tulajdonképpen okoz egy hosszú időn keresztül, kialakul egy a standard alvás adósságunk, így mondjuk ezt. Az elmúlt 100 évben ezt a nemzetközi kutatások is igazolják, hogy közel egy órával kevesebbet alszik az emberiség, az szabad így mondani, tehát az emberek. És ha megnézünk egy valakit, mondjuk téged, vagy a kedves nézőket, akkor azt látjuk, hogy ott is csökken az alvás idő, mondjuk egy adott életszakaszon belül. Ebbe belejátszik persze ilyen is, mint valakinek kisbabája van, és nyilván nem tud úgy aludni, hogy kéne. Belejátszik azt, hogy például három műszakos vagy éjszakai munkarendben dolgozik. Belejátszanak az alvási körülmények, és amivel indultunk, hogy ez úgynevezett társadalmi közérzet. Tehát az, hogy milyen a hangulatom, mennyire tudok kiteljesedni a munkában, mennyire tudom élvezni, mennyire lehetek boldog, most nem tudok jó szót mondani rá, de mennyire tudok feszültségmentesen élni. És sajnos a körülményeink, és itt most nem csak a politikairól, hanem a szociálisról, hanem általában a körülményeink ezek egyre rosszabbodnak, és egyre inkább azt segítik, hogy hát minél többet próbáljunk kihasználni a 24 órából. Nincs is ezzel baj igazából fiatalabb korban, nagyon sokan gondolják, mert az emberi szervezet alkalmazkodó képessége, az meg rugalmassága minél fiatalabb, annál jobb. Nyilván egy néhány átmulatott este vagy éjszakát egy fiatalabb szervezet, 20 év körül szervezet, az hamarabb tud regenerálódni, egy ilyen szervezet, minél idősebben vagyunk, annál nehezebben megy ez az adaptálódás. A szomorú az, és azért itt megkönnyemlítsük, hogy ennek ellenére, hogy a fiatalabb szervezet jobban alkalmazkodik egy ilyen éjszakai, vagy úgynevezett nappali meghosszabbításhoz, sajnos egyre komolyabb jelek vannak, hogy a legkisebbeknél, tehát a gyerekeknél, az óvodásoknál, az általános iskoláknál, és ez most jelentkezik ezekben az években, egy-két évben, olyan jelek vannak, hogy komoly alvás problémák jelentkeznek. Nálunk például az alvás orvosi rendelőjében, ahol egészségügyi szakemberek foglalkoznak azzal, és mi alapvetően csak felnőttekkel foglalkoztunk idáig, és kézenfogva megjelenik nálunk a rosszul alvó felnőtt, aki már járt ilyen rendelésen, és hozza a 10 éves gyerekét. Nem értjük, hogy miért.
És egy 10 éves gyerek mitől alszik rosszul?
Na ez az, hogy mi lehetnek az oka. Mert az, hogy ugye a szülő azt látja, hogy nyugtalan éjszaka, fölébred, nem tud elaludni, reggel nem tud felkelni, iskolába kell menni, de hát nincs mese, fel kell őt kelteni, tehát nem pihen. Miért most? Miért nem 3 évvel ezelőtt, mondjuk a Covid alatt, vagy után?
És miért?
Azért, mert, és ezt is kutatjuk, és úgy gondolom, hogy még nem vagyunk a kutatás végén, de nagy valószínűséggel a mostani 10 éves korosztály az, akinek a kezébe először jutott tömegesen 2-3 éves korában olyan eszköz a kezébe, ami tulajdonképpen meghosszabbítja az ő nappali idejét. És azt lehet mondani, hogy ezek a gyerekek tulajdonképpen azzal, hogy okos eszközökkel nyúlnak fél, hiszen már 2 éves korban megkapják az ebédhez, vagy akkor megeszed az ebédet, hogy közben nézed a bobót, aztán utána később már marad csömbbe, és az a jó, hogyha este, amikor hazamegy az apuka, anyuka, akkor így tud igazából egymással is foglalkozni, beszélgetni. Tehát magyarul elkezdik ezeket az eszközöket használni, és nincsenek korlátok este sem. Ez egyrészt meg is rövidíti az idejét, és pszichikailag egy olyan nyomást helyez a gyerekre, aminek most jönnek a jelei. Képzeljük el, hogyha most 2025-ben, 24-ben, 25-ben megjelennek ezek tömegesen, ezek a gyerekek egyre többen, ezek milyen alvók lesznek mondjuk 10 év múlva. Tehát most látjuk potenciálisan, hogy termelődik ki Magyarországon az egész világon egy olyan nemzedék, akiknek nagyon súlyos alvás problémái, alvás betegségei lesznek 10-15 év múlva.
Zsabar?
Egyébként ide kapcsolódik, igen, hogy ők azok, akik először rászabadultak nyilván erre az új típusú social médiára, ami a rövid tartalmakról és a végtelen tartalomról szól, és a random tartalomról, ami folyamatos impulzusban tartja őket, tehát nem az van, hogy ami mondjuk az én korosztályom, hogy leül és megnéz egy YouTube videót, hogy ne is azt mondjam, hogy filmet, hanem akár a TikTokot, akár az Instát, vagy a Fredzet pörgeti. De ugyanez megjelenik az idősebb korosztálynál is. Tehát ez, amit kérdeztél, az előbb, hogy mitől alszunk rosszul, az egyik, ha nem a legfontosabb, az biztosan ez, hogy megváltozott alapvetően a social media, a tartalomfogyasztásnak a módja, a struktúrája, és egy folyamatos impulzusban tart minket, ez a pszichés része. Arról még nem is beszélve, hogy ugye annak meg fiziológiai hatásai vannak, hogy folyamatos kékfényt nézünk mondjuk lefekvés előtt, vagy akár nem is közvetlenül lefekvés előtt, hanem mondjuk egy órával másfél előtte.
Igen, csak hogy szerintem a kékfény előtt ott van az a problematika, hogy tényleg van bennünk egy olyan fokú stressz, amit valahogyan le kell vezetnünk, hogy amikor vége a napnak, és lehet, hogy eljutunk oda egy-két hétig, hogy akkor kékfényt ellenőrzünk, meg mondom, meditálunk, meg stb., de hogy hosszú távon szerintem nagyon sokan azzal szembesülnek, hogy ez nem tudják tartani, mert hogy egészen egyszerűen ki kell sütni magukat valamivel, és mondjuk pont a TikTokot választják, vagy így bármit, van. És hogy ezzel a típusú feszültséggel, ami részben szól az életmódunkról, részben, hogy ugye a csapból is az folyik, hogy jól kéne aludni, és hogy oda kéne figyelni rengeteg egészségügyi tényezőre, és nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek már nem feltétlenül azt nem tudják, hogy oda kéne figyelni, vagy hogy ez egy probléma, hogyha nem teszik, hanem azt, hogy oké, de hogy küzdjenek meg az életükkel, és hogyan, milyen eszközökkel tudnak hosszabb távon valamilyen, nem tudom, rutint? Nem tudom, mi a megoldás.
Én szerintem egyet a rutint.
Én szerintem nem csak rutin, tudatosságról van szó.
Tudatos rutinépítés.
Igen, tehát hogy ha egy felnőtt tisztában van arra, hogy milyen következményei vannak az ő rossz alvásának, ami ugye lehet mondjuk mennyiségben, nem éri ezt, ami neki az életkorában szükséges, és nyilván más kell egy gyereknek, és más kell egy 50 vagy egy 70 éves embernek, másrészt meg a minőség. Ezekkel elég komoly problémák vannak, és a minőségnek például az egyik oka a minőség romlásának ezeknek az főzetnek nyilván a használata, mert ez is mit jelent? Tehát az, hogy tulajdonképpen meghosszabbítja a nappalát. Most éppen okos eszközökkel, aztán majd, ha tínézser lesz, akkor a bulizásokkal, aztán majd, hogyha a fiatal család alapító lesz, akkor azzal, hogy a családjának megteremtse a megfelelő anyagi hátteret, aztán utána már 40-50 év felett meg jönnek az egészségügyi problémái, amik lekötik, és igazából azok is gátolják, nehezítik azt, hogy jól tudjon aludni. Na most, ha valaki tudatosan végig gondolja ezt, és a saját élethelyzetében kezdve attól, hogy mondjuk tínézser, bár őket nem nagyon lehet arra rávenni, hogy ezekről nagyon filozofálgassanak, de úgy gondolom, hogy az értelmesebbek, és azok, akik tudatosan élnek, és egyre többen vannak ilyenek, tehát mondjuk edzenek, testépítéssel foglalkoznak, tehát magukkal többet foglalkoznak, ezek a típusú fiatalok, ezek vevők ezekre a gondolatokra, és vigyáznak arra. Van például egy alvás nagykövetünk, az egy olyan fiatal ember.
Ő alszik?
Nem, hogy alszik, hanem a sikereit annak köszönheti többek között, hogy jól alszik, és persze jól él, egy ilyen sportolóról van szó, egyébként Havasi Gergő, aki egy kitűnő kajakos, most megy egy nemzetközi nagy vizitúrára, két vagy három világ részt összekötte. Tehát tudatos alvó fiatal, de nem magától jött, ez is érdekes. Tehát nem a mi ismeretteresztő beszélgetésünk nyomán, nyilván egyre inkább most már erre építünk, hanem egyszerűen volt 17 éves korában egy súlyos szívbetegsége. Amikor végig gondolta azt, hogy az élete akkor lesz teljesebb, akkor lesz egyáltalán megvalósítható, úgy, ahogy akarja, hogyha erre odafigyel, és ennek fontos része az alvás.
És vannak olyan elemek az ő, nem tudom, sikertörténetében, amik egyértelműen az alvás minőségére való odafigyelésre megköszönhető?
Amitán alvás, tehát amitán élsportoló, ennek következtében az egész életet, meg a napi életritmusa az ugye tudatosan felépített, és ennek fontos része az alvás. És pontosan tudja azt, hogy a megfelelőképpen sportol, edzi a szervezetét, kimeríti magát minden nap, akkor az az alap ahhoz, hogy este akkor jön majd az álom a szemére, és ő jól fog tudni aludni, és persze ez minden körülményt megteremt azt, hogy jók az ágya, jók a álló feltételei, állaszoba feltételei, és el tudja érni azt a pszichikai állapotot, ami ahhoz nagyon fontos, hogy amikor lefekszünk és álomra hagyjuk a fejünket, így szoktuk mondani, akkor ki tud kapcsolni, és erre pszichológiai technikák vannak, hogy mire gondoljon ahhoz, hogy igazából minden hamarabb, most idézem, eltompuljon az agya, minél hamarabb eljusson abba az állapotba, hogy aztán szépen belezuhan a mély alvásba, ami a legértékesebb része az alvásnak, és reggel úgy kell fel, hogy kipattan az ágyból, amikor szól az óra, és indul, és elég várja, hogy már jöjjön a nap.
Én annyit tennék hozzá, hogy igen, a rutinokat kezdtem el, tehát hogy szerintem az a fontos, hogy rájöjjünk arra, ugye mondtam az elején ezt a teljesítménykényszert, ami miatt nem alszunk, viszont hogyha, és ez György is említette, hogyha nem alszunk jól, vagy keveset alszunk, akkor pont a teljesítő képességünk az, ami szép csöndben lecsökken. A koncentráció képességünk, a fókuszáló képességünk, pont az fog történni, amit nem akarunk, amiért nem tudunk aludni. Tehát itt tudatosan rá kell jönni, hogy az egész dolog kontraproduktív, és nem fenntartható az, hogy az alvástól vesszük el hosszú távon az időt. Nyilván van olyan élethelyzet, amikor ez elkerülhetetlen, De rá kell jönnünk arra, hogy a fenntartatóság az fontos, a jó alvás fontos, mert így tudunk teljesíteni. És egyébként azzal amúgy vitatkoznék, mert szerintem van egy olyan generáció most, ez a Z generáció gyakorlatilag, akik most, tehát akik max 20 évesek, akik borzasztó tudatosak. Én foglalkozok toborzással is akár, vagy mint vásárló is egyre több ilyen sráccal találkozom, ők borzasztó tudatosan építik fel az egész életüket, és borzasztó tudatosak akár az alvás tekintetében is, és ők pontosan tudják, hogy hogyan kell nekiállni aludni. Én azt gondolom, hogy a személyes rutin kialakítása fontos. Az, hogy ez kinek milyen, azt szerintem nem lehet exakt módon meghatározni, mert mindenkinek eltérő mennyiségű ideje marad mondjuk akkor, amikor elvégezte a dolgát, de az biztos, hogy a lecsendesülés, aki ahogy meg tudja valósítani, az nagyon fontos. Én például olvasok. Rászoktattam magam az elmúlt hetekben, hogy olvasok, és komfort olvasmányt olvasok, nem olyat, amit gondolkodnom kell, hanem amit már lehet, hogy olvastam ötször, és csak az a lényeg, hogy egy kicsit letompítsam az egyemet, és 5 percet nagyon tudok aludni, vagy el tudok aludni.
Igazából most a 3 tök fontos dolgot már megfogalmaztatok, az egyik az, hogy így ne akarjunk mindent csinálni egy nap alatt, tehát hogy ne legyen az, hogy annyira meghosszabbítjuk a saját napjainkat, hogy egyszerűen aztán tényleg nem marad idő aludni, illetve szintén említetted ezt tehát a sportot önmagában azt, hogy fizikailag lemeríteni magunkat, és ezt a fajta ilyen rutint, ami mondjuk arról szól, hogy nem tudom hány órától, vagy van erre bármilyen javaslat, de hogy tudatosan az agyunkat elkezdeni takarékra rakni, még akkor is, hogyha ezt az elképesztő exaltáltságot éljük meg a napi rohanásunk után. Említetted a korosztályokat, és az, hogy sajnos ma már minden korosztály érintett. Ezzel kapcsolatban egy olyan kérdésem van, hogy az idősebbeknél az, hogy mondjuk csökken az alvásidő, az igaz, hogy az idősebb embereknek kevesebb az alvásigényük, akár a saját szüleimen látom azt, hogy kevesebbet alszanak, és mondjuk ezzel amúgy problémájuk van, tehát hogy azért felmerül bennük, hogy ezzel nem kéne már valamit kezdeni, vagy ez egy természetes dolog.
Ugye vannak ilyen nemzetközi tapasztalatok, meg gyakorlat, hogy melyik életkorban menjünk. Egy 10 éves gyereknek 9 és 11 óra között az a. Az én nulkám például 10 éves, és a kevesebbet tartok közé tartok, ilyenek a szülei, ez volt a mintája is. És hiába próbálják bedugni az ágyba este 8-szor, akkor nem fog tudni aludni, ráadásul, hogy vannak típusok, szoktuk mondani, vannak a bagoly típusok, meg a pacsorták. Egy bagoly típusú gyerek, aki már gyerekként is bagoly, de felnőttként meg nyilván azzá válik, és akkor fogja tudni. Az hiába próbálják bedugni az ágyba, igazából még nem álmos. És a felnőtteknél is így van, tehát mondjuk a kérdésre válaszolva, egy bizonyos életkori, tehát 75-80, kinek mikor, igazából csökken az alvás mennyisége, azt utána megint elkezd nőni. Tehát utána 90 fölött mondjuk például, akkor egyre többet alszanak, mint a kisbabák. A kisbabák is átalúzták a napot. Ami nagyon érdekes az, hogy ezt nyilván mi magunk is tudjuk szabályozni, sőt, ki nem, ha magunk tudjuk szabályozni, de azt tesszük, hogy az idős emberek sokszor jönnek panaszkodni hozzánk az alvásorvosi rendelőbe, hogy hát nem tudok elaludni, és nem megy. És aztán elkezdünk beszélgetni, és kiderül azért, mert igazából még nem is álmos. Tehát próbálj erőltetni, mert megnézi, hogy a táblázatban neki kéne aludni mondjuk 9 órát, de hát még nem álmos. Tehát akkor kell lefekni igazából, amikor álmos, mert különben tényleg nem fog tudni elaludni.
Igen, de mondjuk mindenhonnan az jön, hogy aludjunk éjfél előtt, akkor ez egy mitosz, hogy éjfél előtt aludni
hát
kéne?
Hát tudományosan ugye ez igazából sok minden szempontból bizonyított, de miután ugye nem érünk egyforma földrajzi zónában, mások az idősávok, és ugye most pont az óraátállításnál látjuk azt, hogy vannak olyan országok például Európában, akik szerencsésebben jönnek ki ebből az egész helyzetből, mert egy nyugat-európai portugál vagy nyugat-franciaországi lakos számára sokkal szerencsésebb, mint egy kelet-európai román, vagy akár egy magyar ember számára. Tehát lehetséges, hogy amikor az óraátállításnak valóban eljutunk addig a pontjáig, hogy a kormányok döntenek, akkor lehet, hogy nem lesz elég azt eldönteni, hogy a régi hagyományos téli vagy a nyári, hanem végig kéne gondolni, hogy jók ezek a zónák, vagy sem. Tehát lehet, hogy más típusú zónát kellene kitalálni, ezéként ezen már nagyon komoly kutatások folynak, úgy hívják ezt a tudományi kronobiológia, amely kifejezetten ezzel foglalkozik, mert nem ugyanaz a hatás nyilván egy mediterrán országban, aki délen van, vagy aki a földgolyónak a nyugati vagy a keleti felén lakik. Nem egyforma, és hogy mennyire így van ez, az bizonyítja az, hogy például Észak-Európában, ugye, ahogy minél északabban haladunk, annál szélsőségesebb, hogy van, amikor sok sokkal több a nappal, és sokkal kevesebb az éjszaka is fordítva, hiszen vannak Norvégiában a részek, ahol igazából fél évig nem is látnak napfelkeltét.
Visszakanyarodva a Kárpát-medencébe és az előző kérdésemre ezzel az éjfél előtti alvással, csak azért nagyon örülnék, hogyha mondanál erre valami konkrétat, mert hogy ez nagyon sok embert foglalkoztat, és szerintem szorít is, hogy nekem most, és frusztrál, hogy nekem most kell aludnom éjfél előtt, vagy nem?
Az a valójában, tehát a konkrét kérdésre a válasz konkrét az, hogy mi értékes, tehát minél értékesebb éjfél előtt, csak az éjfél is relatív, mert Magyarországon az éjfél nem akkor van, mint például Portugáliában, és ezek másképp érik ezek a fizikai hatások az embert. Alapvetően, ha éjfél előtt tudja valaki álomra hajtani a fejét, szokták mondani népiesen, hogy kétszer annyit él az éjfél előtti alvás, mint az éjfél utáni. Valójában azonban ez egy tudományosan nem bizonyított, de tapasztalatból tudjuk, hogy valóban így van, sokkal nagyobb az esély arra, hogy egy pihentebb éjszakája lesz, mint hogyha kihúzza és esetleg betartja, meg tudja valósítani a 8 óra átlagát, és lefekszik éjfélkor is 8-ig tud aludni. A tapasztalata az, hogy a mai társadalmi igények azok tulajdonképpen egyre korábban jönnek reggel. Hát ezért van az a probléma például, hogy ugye mi már évek óta beszélünk arról, hogy nagyon nincs az jól, hogyha egy szülőnek el kell menni 8-ra vagy 9-re dolgozni, akkor el kell vinni a bölcsödébe vagy az óvodába a gyereket, föl kell kelteni 5 órakor ahhoz, hogy be tudja vinni, és csodálkozunk azon, hogy nem jól teljesít az iskolában. Mi azt mondjuk, hogy egyáltalán, ahogy ezt már kipróbálták jó néhány helyen, mondjuk az Egyesült Államokban, hogy 9 óra alatt nem szabadna iskolát elkezdeni. Se télen, se tavasszal, se össze.
A nők és a férfiak közti különbség érdekel még, hogy van az adatokban abban különbség, hogy a nők vagy a férfiak alszanak jobban?
A nők általában, mint sok mindenben, sokkal strapabíróbbak.
Ez nagyon szépen hangzik, ez a strapabíróság, de én hallottam olyat is, ez lehet, hogy csak félig humor volt, hogy sok nő azért nem alszik jól, mert a férjük horkol. És
a realitás.
És hogy alapvetően ez például nagy felelősséget ró olyan szempontból a férfiakra, hogy mondjuk kivizsgáltassák magukat annak érdekében, hogy a nők jobban tudjanak aludni. Ti ezt hogyan látjátok, hogy az Alvás Szövetség ezt hogyan kezeli?
Itt ugye személyes tapasztalatok vannak az orvosi rendeléseket, alvás orvosi rendeléseket, felkeresőket. Ha vizsgáljuk vagy nézzük, meg kell, hogy nyugtassam idejében, nagyon sok nő is horkol. Tehát
ez jogos, hogy nem szabad csak a férfiakra mutogatni.
Igen, de mondjuk általában a férfiakra jellemző, és szeretném megnyugtatni a kedves nézőket, hogy önmagában a horkolás még nem betegség. Tehát az, hogy valaki néha horkol, egy átmulatot néhány pohár bort követően horkol, annak igazából olyan kóros következményei alvás szempontjából nincsenek. De az, hogyha ez több héten keresztül, egy olyan körülbelül 3 héten keresztül folyamatosan ez a horkolás észlelhető, és főképpen akkor, hogy ennek a horkolásnak a minősége. Tehát az, hogyha valaki nem kap levegőt éjszaka, és azért horkol, na ennek súlyos következményei lehetnek, és hát tulajdonképpen itt kezdődik már az orvoslás, és nem csak a alvás életmód tanácsadás, hogyha valaki ilyet tapasztal a kedves párjánál, vagy ő maga, mert van, aki egyébként tapasztal, sokan nem is tudják, hogy hogyan alszanak éjszaka. Nagyon sok a szinglő alva egyébként egyre több a világon. Aki nem tudja, hogy hogyan alszik, mert nincs mellette olyan, aki megmondja. Ez esetleg fiatalok között is sokan vannak, nem csak az idősebbek között. Ezt persze nyilván lehet szondázni, akár most már egy okostelefonnal. Ezek az eszközök sokat tudnak segíteni abban, hogy mi információt kapjunk az alvásunk minőségéről. És például, ha ilyet észlelünk, hogy horkolunk, vagy kielemezzük a okostelefon éjszakai adatait, akkor rá fogunk arra jönni, hogy Jézus már itt valami baj van.
Mi az a pont, amikor szakemberhez kell fordulni az alvás problémával?
Hát elsősorban akkor, hogyha ugye ez egy folyamatos állapot. Körülbelül 120 féle alvásbetegséget tart számomra a tudomány. 120. Ebből vannak nagyon súlyosak, az alvás apnoea, amit azt jelenti, hogy nem kap levegőt, vagy nem jut be megfelelő levegő a tüdejébe, és ennek komoly problémái lehetnek, de ide tartozik mondjuk ismertebbek az alvajárás, vagy a rémálom helyzet, vagy szindróma, és még nagyon-nagyon sok minden.
Én kicsit visszakanyarodva erre a feszültségre, meg erre a stresszes életmódra, amikor ez majd valaki hosszabb ideig, akár mondjuk, nem tudom, 5-6 óra alvással, amúgy tökre jól elműködik, de érzi, hogy valami nem oké. Ott a rutinnal kell először foglalkozni, és egy kicsit csak a tudatosság fele fordulni, vagy ott már lehet valami olyan, ami azért a biztonság kedvéért megnézem, hogy nincs-e légzéssel valami nálam alvás közben, vagy bármi mással, ami már orvosi kategória.
Hát alapvetően ugye azt megalapítani, hogy az embernek milyen az alvás minősége, ez az alapkérdés. Erre az Alvásszövetségnél, az alvásklinikákon nagyon standard kialakult nemzetközi módszerek vannak, ezeket műszerekkel is nyilván lehet mérni, de ha valaki arra kíváncsi, és nem akar elmenni egy műszeres vizsgálatra, mert nem egy egyszerű tortúra, nehéz is bejutni egyébként, hanem azt szeretnéd tudni, hogy alszik, tehát milyen az alvás minőség, azon túl, hogy milyen a hangulata másnap, nagyon egyszerű módszer van rá, hogy reggel, amikor megszólal az ébresztő inger, ami lehet hang, lehet simogatás, lehet kakas kukorékolás, vagy egy kukás autó szemetes hangja. Tehát amikor ez a hang igazából átlendíti őt az éjszakai alvás állapotból, na akkor milyen a közérzete? Ha kiúlik az ágyból, és azonnal hú, megyek, mert egy fantasztikus napom lesz, és alig várom már, hogy csináljak. Itt valószínű, hogy az alvásával nagy gond nem lehetett. Ha ebben visszahúzza az ágy, még lenyomja a csöng, hogy még egy 5 percet, vagy egyszerűen kiesmerek a konyhába, és keresi a stimuláló szereket, a kávét, a cigarettát, akármi. Tehát nehezen indul a nap, mert hogy nem tudott átlendülni az éjszakai alvó állapotból a nappali éber állapotba, és ez hosszú időn keresztül, legalább 2-3 hónapon keresztül észleli, akkor ott azt meg kell nézni, hogy ott vagy az alvás mennyiségével, vagy a minőségével van baj.
Te amúgy tapasztalt, vagy neked volt már ilyen, és ezt amiatt is teszem fel ezt a kérdést, mert ugye jól tudom, te a mostani alvás szakértői munkaköröd előtt sokáig dolgoztál például az éjszakába, hogy volt ez akkor ott a gyakorlatban?
Hát az éjszakában azért ott módosul az egész bioritmus az embernek, tehát ott teljesen más, hogy áll az ember az alváshoz, ott nyilván nem tud sötétben aludni például, nem tudja meg teremteni az ideális körülményeket, mondjuk én Pest belvárosában laktam, a 4-es 6-os vonala mellett, nem igazán tudtam megteremteni azt, hogy csendben aludjak napközben.
Ott a madárcsicsergés, az ritkán ébresztett.
Ritkán ébresztett, igen. Én azt gondolom, hogy mindenki a saját körülményéhez kell ezt igazítsa, és egy picit kevésbé szigorúan kezelni. Természetesen az sose baj, hogyha valaki megnézeti, hogyha van nehézség az alvásával. Ez egy jó mérő, hogy kell az ember, vagy hogy mondjuk milyen fizikai állapotban kell, fölfáj-e valami, ilyesmi, az is nagyon fontos, mert hogyha például fáj valami, de boldogan kell, attól még valószínűleg valami gond van például az ágyával. Úgyhogy én arra bíztatok mindenkit, hogy érdemes megnézetni, hogyha ezt tapasztalja, de ugyanakkor az nagyon fontos, hogy azokat a rutinokat, amiket én mondtam, azokat érdemes kialakítani először, és akkor hát, ha megoldja a problémát szerintem. Nekem például, én mindig azt mondtam, hogy nekem nincs bioritmusom, én nagyon sokáig akkor aludtam, amikor volt rá lehetőségem, most is körülbelül ez a helyzet, és mégis tudtam a legtöbbször olyan rutint felállítani, hogy igazából föl tudtam kelni másnap, és korrekt állapotban voltam.
Ez egyik oldalról jól hangzik, de hogyha az ember elkezd kutakodni a témába, akkor például találkozik azzal a fogalommal, hogy cirkadián ritmus, és nem akarok nagyon most belemenni a fogalmaknak a magyarázatába, de azért talán csak egy rövid kitérővel, hogy mennyire kell ismernünk azt, hogy mi az, hogy cirkadián ritmus, hogyha ezzel a témakörrel elkezdünk foglalkozni, mert annyira azért nem volt meggyőző, hogy a zsombornak nincs bioritmusa, és akkor
ezt én csak szoktam mondani, ez nyilván most már nincs itt, most már ezt tudatosabban csinálom. Én csak arra próbáltam felhívni a figyelmet, hogy bármilyen körülmény van körülöttünk, ami nehezíti azt, hogy jól aludjunk, azt mi tudatossággal tudjuk befolyásolni.
Nem, ez a valóság, tehát én csak azért jelzem vissza, hogy ez a valóság, és akkor az ideális állapotnak valami fokmérője ez a cirkadián ritmus.
Hát a cirkadián, mióta élő világ, a világ azóta működik, hiszen 24 óra egy nap mindenkinek, ennyi volt az ősembernek, és valószínű, ha még élünk, akkor ennyi lesz majd még 100, 200, 300, 500 év. Tehát 24 óránkon ezt kell beosztani, okosan. És amikor nem volt még ugye mesterséges minden, akkor ez nem jelentett problémát, mert jött az este, sötét, még efélyebb gyertyával tudtak világítani. Nagyon érdekes, az alvás történet rávilágít arra, és ma már vannak tényleg irodalmi bizonyítékaink, hogy régen nem aludták végig az éjszakán, tudták. Mert mondjuk jött a 5:30 vagy 6 vagy 5, sötét van, és lassan lefekvéshez készülöttek, de nem tudtak reggel 6-ig, mert nem volt rá igényük. Megszakított alvások voltak, de akár egy órák is kimaradtattak, vagy másik órák. Ezt azért mondom azoknak megnyugtatásul, akik ma ilyen fragmentáltan alszanak, megszakítottan alszanak, ne jegyenek meg. Ha utána vissza tudnak aludni, akkor igazából, és megvan az alvásnak a mennyisége, akkor az, ez tulajdonképpen akár természeteknek is nevezhető, mert így aludtunk több száz, több ezer éven keresztül. Visszatérve a kérdésre a cirkadián ritmusra, az tőlünk függetlenül létezik. Tehát az a mi bioritmusunk, tulajdonképpen aminek az alvási részét, mert használjuk ezt a kifejezést, és ez akkor is működik, hogyha tudjuk, ha nem tudjuk, ha tisztában vagyunk vele, tulajdonképpen annak a ritmusa, hogy a sötétség és a nappal hogyan befolyásolja az életünket, tulajdonképpen ez a cirkadián ritmus. És hogyha ezt valamilyen oknál fogva megbontjuk, vagy megbomlik, például óraátállítgatással, itt természetellenes módon próbáljuk befolyásolni.
Hát vagy ez a váltott műszakos
munka.
Hát
nem is beszélve, vagy a kismamákkal, vagy egyáltalán. Tehát ott akkor előbb-utább ebből probléma lehet. Egyébként az éjszaka és váltott műszak nagyon veszélyes. Az éjszaka és a sötét arra való, hogy aludjunk. Tehát aludva pihenjünk.
Ezt mondjuk szerintem most a kismamák, akik mondjuk bennünket hallgatnak, ettől szerintem most egy picit felment a vérnyomásuk, mert hogy őnáluk pedig ez az egyik legkomolyabb probléma, hogy, és gondolom, neked erre személyes tapasztalatod is van, és nagyon sokaknak nagyon komoly probléma ez, hogy egyáltalán nem alszanak, kelnek éjszaka 10-szer, 12-szer akár, és egészen egyszerűen az idegállapotuk az nagyon véges, hogy egy ilyen helyzetben...
Van rá megoldás. Tehát ez, és az éjszakai műszaknak a javítása, a korrigálása van megoldás. Tehát tulajdonképpen amikor van rá módja, hogy aludjon, na azt kell olyan módon úgy kell alakítani, hogy akkor az legyen egy teljesebb, legyen egy értékes.
És ezt hogy? Csak egy példát, pont a kismamáknál, hogyha valaki éjszaka kell, jön a nappal, hogyan kell ott jól aludni,
hát először lehet. Is nyilván segítség kell, tehát hogy egy pár vagy egy nagyszerű, vagy bárki, aki besegít abban, hogy nappal tudjon aludni. Tehát, hogy meglegyen az a minimális óra szám, amire szüksége van, amúgy azt mondjuk, hogy 7-9 óra, de legalább 6 óra legyen, amit még ha szaggatottan is, de igazából tud alvásra fordítani. És hogyha az lehet, és akkor itt megint a tudatos alvás, az tulajdonképpen egy olyan pszichikai állapotba kell helyezni magát, meg akár fizikai környezetbe is, például a sötétség, ami alapvetően fontos az alváshoz. Sötétség nélkül, tehát bármilyen fény zavaró a minőség alváshoz, és úgy a hanghatások is. Ugye ez tulajdonképpen egy egyszerű fülddugóval, vagy szemtakaróval ezt a két kérdést meg lehet oldani, viszonylag olcsón is egyszerűen. Tehát amikor az a bizonyos nappali pihenés korszaka, vagy időszaka elkövetkezik, akár másfél-két óra, de többször is, talán háromszor is, akkor ott kell olyan pszichikai helyzetbe hozni magát, hogy tudja, hogy neki most pihenni kell ahhoz, hogy éjszaka a helyi tudjon állni, hogyha a baba úgy kívánja.
Akár ilyen szélsőségesebb helyzetben, akár csak a klasszikusan nehezen alvóknak, mennyire befolyásolja az alvás körülményei azt, hogy milyen minőségben alszik? Gondolok itt a környezetre, ahol vagyunk, de itt már szóba jönnek az eszközök is, akár az ágy, a párna, a húzat, a bármi. Mit kell erről tudni, vagy mik azok az alapok, amivel jól tudunk aludni?
Alapvetően a hálószobát be kell rendeznünk fejben. Tehát a hálószoba az alvás helye. Hogyha ezt már nem tudjuk megvalósítani, akkor a nappalinkat, az amerikai konyhát, ki milyen méretű házban, lakásban lakik, annak kell egy szegletet, egy leválasztott részt mindenképpen csinálni, ami a dedikáltan az alvásé. Praktikusan ebből a helységből érdemes kivonni, vagy nagyon beszabályozni a különböző elektronikai eszközöknek a jelenlétét. Tehát, hogy jó, hogyha nincs ott tévé, amit még lefekvéskor lehet nézni. Szerencsés, hogyha mondjuk a telefontöltő az nem közvetlenül az ágyunk mellett van.
Miért?
Azért, mert akkor nyomkodjuk.
Azt hittem most olyan valami.
Nem, ez ennyire egyszerű. Tehát, hogyha mondjuk a lábunknál van, akkor nem tudjuk nyomkodni el alváskor, most csak mondtam valamit. Ezeket minél inkább érdemes, azt gondolom, kivonni, és alapvető szintén az, hogy a lehető legminimalistább módon legyen berendezve. Tehát ne legyen feltétlenül túl dekorálva. A skandinávok ehhez nagyon értenek, a japánok nagyon értenek, viszonylag kevés bútor, egyszerű formák, egyszerű dekorációs elemek. Erősítse meg ebbe, György, de én ezt így tudom, és így tapasztalom, hogy minél egyszerűbb egy hálózóban berendezése, annál könnyen megnyugodni benne. Persze vannak itt ezek a patchwork takarók, meg az ilyesmik tesznek boldoggá. Én azt gondolom, hogy az nem áll jól egy hálószobának.
Meg nem is az, hogy jól áll, vagy nem áll jól, hanem hogy vagy a vizualitás, ahogyan a hat
úgy ránk, értem, nem? Így értem, hogy nem áll jól, igen.
Mármint, hogy nem lehet,
nem hogy... Nem az nem tetszik, hanem hogy azt érdemes inkább talán nappaliba rakni, egyszerű színek, egyszerű formák. És akkor ugye ott van a kulcskérdés, a tárgyi eszközök. Azok nagyon-nagyon fontosak. Egyrészt azért, mert nyilván szeretünk kényelmesen lenni, jobban tudunk úgy pihenni. Másrészt meg, hogyha nem megfelelők a tárgyi eszközök, akkor az egy csomó olyan rendellenességet, egészségügyi problémát okozhat hosszú távon, ami nem csak feltétlenül az alvásunkat befolyásolja, hanem akár a mindennapjainkat, derékfájás, nyakfájás, válfájás, vagy akár az éjszakai izzadással megszakad az alvásunk azzal, hogy hidegverítékben kelünk, és így tovább. Tehát ezek a tárgyi eszközök, ágy, matrac, ágyrács, ágynemű, paplan, párna, pizsoma, ezek mind állati fontosak.
Amiatt is, hogy az embernek kb. Így ez az utolsó biztonsági helye, ahol alszik, és hát, hogy az, hogy az hogyan van, nem tudom, milyen tényleg, amit mondtál, milyen eszközökkel alszol, az valahogy egy ilyen kiemelt fontosságú dolognak kéne, hogy legyen, nem?
8 órát, az életünk harmadát. Ideális esetben és az életünk negyedét a valóságban ezzel töltjük, ezen a helyen töltjük.
Mire kell odafigyelni, akár párna, akár inkább a matractól kezdve, a matrac, párna, takaró vonatkozásában, mik az alapok, amikre oda kell figyelnünk, hogy jó eszközök legyenek az ágyunkban?
Az alvást alapvetően, tehát két eszközt különböztetünk meg. Az egyik a hőmérsékletre, illetve az magára a hőszabályozásra van hatással. A másik adag pedig a testtartásunkra, a pozícióra, amit felveszünk alvás közben, és akkor harmadik, az pedig így a pszichés kis komfortok, tehát hogy akár egy kis aromaterápia, bár nem tudom, egyelőre megoszlanak a vélemények, hogy érdemes-e például
sólámpa,
igen, tehát vannak ezek a dolgok. De igazából a legfontosabb talán az a matrac és a párna a testtartás szempontjából, és a különböző egyéb textíliák pedig olyan szempontból, hogy megfelelő legyen a hőszabályozás.
Mitől jó egy matrac?
Ezt nem lehet megmondani így. A jó matrac az, amin jót tudunk aludni, és ennek van egy csomó-csomó feltétele. Annyira specifikus ez a dolog, hogy nem lehet ezt anélkül megmondani, hogy valaki kéne próbálni egy matracot. A legfontosabb az, hogy ami matracot szeretne megvásárolni, azt ki tudja próbálni, mert mindannyian máshogy nézünk ki. Máshol vannak a dudorjaink, a csontjaink, soványak vagyunk, izmosak, húsosabbak, férfiak, nők, rövidek, alacsonyak, nehezek, könnyűek, és vannak exakt szabályok, hogy kinek milyen matracot tudunk ajánlani, meg akkor még mondjuk ott van az, hogy milyen pózban alszunk, háton hason vagy oldalt, hason, ha lehet, akkor egyébként ne aludjunk, de háton oldalt alszunk, ez is befolyásolja, hogy milyen matracot szeretne valaki, és itt jön képbe a tudatosság, hogy nagyon sokan egyébként úgy jönnek vásárolni matracot, ezt ők kikutatják előre. A probléma ezzel az, hogy nagyon sok a fals info ezzel kapcsolatban a neten, vagy bármilyen szakirodalomban, mert nincsenek feltétlenül, tehát nincs egy exakt igazság, hanem mindig ezt testre kell szabni. Az egyénnek vásárolunk matracot, vagy egy párnak vásárolunk matracot, vagy ajánlunk matracot, és ezeket figyelembe kell tudni venni.
György?
Valóban az a jó matrac, ami nekünk jó, és jól tudunk rajta aludni, és reggel úgy kerünk fel, hogy kijülünk az ágyból, és fantasztikusan érezzük azt, hogy jön a nap, és nem fáj semmink. Na de hát miután sokfélék vagyunk, és ez egy dolog, hogy nyilván egy 60 kilós embernek a matrac felfekvési igény egészen más, mint egy 80 kilósnak, de ez még jön valami apróság, hogy az sem mindegy, hogy milyen munkát végeztünk előző nap. Ha valaki kemény fizikai munkát végez, akkor sokkal inkább szereti igényli a keményebb matracot. Ha meg éppességgel olyan mondjuk szellemi munkát végzett, ahol tényleg relaxálni szeretne, ott meg inkább a puhább matrac. Na de hát ezt hogy lehet? A minőségi matracoknál ott egyrészt lehet változtatni ezeket, tehát meg lehet fordítani, de a nem jó hír az, hogy ezek azért előbb-utóbb használódnak. Magyarországon mértük a matrac használati időket, hogy mennyi időként váltanak, szomorú a helyzet. Általában a matracok 8 évenként, még a minőségi matracokat is akkor kell váltani. Magyarországon 14 év felett vagyunk. És amíg valaki valaki eljut odáig, hogy vesz egy matracot, miközben akár az autó üléshúzatát, vagy az autót is gyakrabban cseréli, a matracát, ami alapvetően élete egyharmadát meghatározza a hangulatát, az életét, életének minőségét, az úgy hátrébb kerül, és ez nincs ez jól. Ezért tehát azt mondjuk, orvosfiziológiai, alvásfiziológiai szempontból, hogy valóban a matracot ki kell próbálni, amikor megveszünk, de nem szabad elhinnünk azt, hogy ez a következő 20 évig ki fog tudni szolgálni bennünket. Már csak azért sem, mert mondjuk megváltozik a súlyunk 20 év alatt. Szomorú tapasztalatunk az, hogy pont a gyerekeknél általában az igazi nagy bútor beruházás az a csecsemő és a kisgyerekkor után, az akkor, amikor iskolába jönnek, előtte kap egy kis íróasztalt, kap egy gyerekágyat. A szomorú tapasztalat az, hogy a 6 éves korban, 7 éves korban megszerz egy gyerekágyat, egyszer használják 12-14 éves korig, ami sokkal, tehát a súlyban változik, a testfelépítésben változik, és csodálkozunk, hogy nem alszik jól, hogy nem pihen, mert a matracát se figyelnek oda az ágy minőségére és a hosszára. A lába éppen nem loki, mert azért elég hosszúak a 7 éves gyereknek szólálják is, de ez egy nagyon szomorú tapasztalat, hogy nem veszük komolyan a matracot. A matrac az az eszköz, ami tulajdonképpen biztosítja a gravitációval, a földdel való közvetlen kapcsolatunkat a nap egy harmadában, és ha ez nem megfelelő, akkor baj van. A másik például ilyen fiziológiai kérdések vetődnek fel, hogy általában ez egy világbetegség, hogy a vázrendszerünk, a hátrendszerünk, a gerinc felépítésünk az igazából sokat változik az életkor folyamán, és általában az ülőmunka, meg a jelenlegi társadalmi körülmények igazából roncsolják. Tehát, hogy nagyon sok ember van, aki komolyan nehezít az alvását azt, hogy valamilyen gerinc problémája vagy vázrendszer problémája van, nem is tudja. Tehát ezt is meg kell nézni ahhoz, hogy valaki jól tudjon aludni, és ehhez kell választani például egy jó matracot, megfelelő párnát.
Én nekem az a tapasztalatom, hogy ha még el is jutunk ide a gondolatban, hogy igen, kell egy jó matrac, akkor ez a hova menjek, kit kérdezzek, mi legyen abban a matracban, elmegyek, odafekszem, nem tudom, 3 perc alatt fogalmam nincs, ez nekem 8 óráig jó lenne, és ebbe a témakörbe is van egy ilyen nagy információs káosz, és alapvetően, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy mondjuk egy párnak a két tagja az egyik ilyen, a másik olyan, és ez tehát egy mit kell csinálni ahhoz, hogy tényleg tudjuk azt, hogy nekünk az a matrac való, hogy mi van benne, hogy mi az, ami bennünket egy ennyire fontos minőségi kérdésben az életünkben szolgálni tud.
Én mondom erre a választ, mert hogy ne a termék képviselője, hogy igazából vannak olyan tudatos matrac forgalmazók és gyártók, akik erre nagyon odafigyelnek. Ma a magyar piacon nagyon sokféle matrac kapható, persze külföldön még több, és ezek közül, hogy ugye melyik a jó, vagy melyik, sokszor kérdeznek bennünket. Nyilván nem nagyon fogunk mondani konkrét termékeket, de azt azért tudjuk mondani, hogy vannak már olyan termékek, amelyeket minőségileg bevizsgáltunk, és jók. Ezek az úgynevezett sleep friendly, alvásbarát termékek, matracok, van ilyen a JUSZ-nek is már, amelyeket ortopédiai alvás életleni szempontból megvizsgáltuk, és úgy mondjuk, hogy ez van esély, hogy jól fog tudni aludni, hogyha az összes többi tényezőt is be fogja tudni tartani. Tehát vannak ilyen tudatos vállalatok, és az alvászövetség ezeket támogatja, ezeket segíti.
Fogyasztóként, és ezért visszafordulok hozzá, fogyasztóként viszont a neten kezdesz el kutakodni, és elveszel, és aztán bemész egy boltba, és ott mi történik? Te vagy a 28. vásárló abban a pillanatban, és alapvetően körbe tudsz menni, és tudsz nézelődni, tehát nincs ott egy alvásszakértő, hogy...
Bocsánat.
Oké. Okay.
Olyan matracboltban, és most nem magunkról fogom beszélni, mert nem mi vagyunk az egyedüliek, de olyan matracboltba kell menni, ahol van ott egy ember és segít, mert pont amit mondasz, hogy bemész egy matracboltba, és ott van 10-12-20-26 hófehér 90x200-as tábla. És akkor van fölírva 3 sor, meg az, hogy milyen kemény.
És az alapján,
igen, és az alapján nem fogja tudni eldönteni a vásárló, hogy mi jó neki, akkor sem, hogyha kikutatott mindent, mert amit mondasz, hogy abszolút durva az információs káosz jelenleg a neten ezzel kapcsolatban, és amit én mondtam, hogy nincsenek exakt igazságok. Úgyhogy olyan boltba kell menni, olyan matrac üzletbe kell menni, ahol segítenek, ahol foglalkoznak, és nagyon fontos, ahol ki lehet próbálni korlátlan ideig ezeket a termékeket, kombinálva párnával. Mert valójában a testtartásunkat az alvás közben nem csak a matrac befolyásolja, a párna, bár nyilván költség szempontból egy kisebb történet, de ugyanolyan fontos. Ugye az a célunk, hogy alvás közben a lehető legegyenesebb legyen a gerinc. Ez az alapvetés, ezt kell elérnünk. De az, hogy ezt különböző testalkatok milyen matracokon, hogy érik el, vagy mennyire valósul meg, az egy másik kérdés, és az meg egy harmadik, hogy a párna ezt hogy befolyásolja.
Említetted, hogy nem vagyunk túl jók az eszközök lecserélésének az idő tartamában. Engem nagyon érdekel, hogy a költség oldalról ezt hogyan kell nézni, mert lehet, hogy valaki nem azért nem vesz, mert ezt jónak gondolja. Mi az az alap összeg, ami mondjuk ahhoz kell, hogy akár felnőttként, de akár gyerekként be tudjunk rendezni egy olyan ágyat, ami bennünket, az egészségünket szolgálja?
Én hadd egészítsem ki azt a 6-8-10 évenkénti matraccserét. A gyerekekkel kapcsolatban abszolút egyet tudok érteni, ez nagyon fontos, mert az ő testük baromi gyorsan változik, a testsúlyuk és a magasságuk is, meg az izomzatuk. Viszont egy felnőttnél én azt gondolom, az egy elegendő dolog, és most magam ellen beszélek, mert mi így kevesebb matracot fogunk elenni, de az egy elegendő dolog, hogyha valaki érzékeli, hogy probléma van a matracával, hogy kiteknősödött, hogy már nem homogén a fekvő felület, akkor jusson el odáig, hogy tervezze meg a cseréjét, mert sajnos ez egy olyan költség, amit az magyar háztartások legtöbbjében ezt be kell tervezni. Ez nem olyan, hogy bejövünk és veszünk egy matracot, van aki szerencsés, és ezt meg tudja oldani. Én azt tudom neked mondani erre, hogy ha mindent figyelembe veszünk, ágyneműt, ágyrácsot, ágyat, mindent, tehát hogyha kompletten cseréljük az egész berendezését a hálószobának gyakorlatilag, akkor ez nem, még a belépő szint sem igazán tud megállni 300 000 forint alatt körülbelül, ez tényleg csak egy ilyen durva becslés. Az, ahonnan el tudunk indulni felnőtteknek. Az, ahol el tudunk indulni ár, és ott egy jó minőségű felnőtt matracot tud kapni, ami napi használatra alkalmas, és minimum 5-6 évig azt ő, ha nem is 100%-ban abban a minőségben, ahogy megvette, de tudja használni. Ez most nyilván én a saját adataimból tudok ebben a tekintetben kiindulni. Van, ahol ez egy picit több, van, ahol egy picit kevesebb, körülbelül ez a 200 000-300 000 forint. Hogyha minőséget növelünk, akkor pedig ez olyan 500 000 az a felső határ, amit még van értelme elkölteni, mert a fölött már bocsánat, de a parasztvakítás része fog menni. Tehát a fölött már nincs akkora minőségi ugrás, mint amekkora árbeli ugrások vannak. Lehet kapni Magyarországon 1 000 000 forintos matracot is, a világon semmi értelme nincsen, mert nem ad hozzá annyit, mint mondjuk egy 200 000 forintos matracon, hogyha alszunk. Úgyhogy körülbelül ez az összeg. Nagyon fontos, hogy ezt lehet darabolni.
Nem kell mindent egyszerre beszerezni?
Nem kell mindent egyszerre beszerezni. A lényeg az, hogy szülessen meg a fejünkben a gondolat, hogy oké, akkor csere, és akkor ezt be lehet tervezni. Vannak már matracok 60-80-100 000 forintért is, amiken relevánsan is jót lehet aludni. Az alatt azért ezt nehéz elképzelni, felnőttekről volt most szó.
Azért ez nem kis befektetés most sem az eszközök vonatkozásában, sem a tudatosság vonatkozásában, mert ugye beszéltünk itt nagyon sokféle szokásról, gondolkodásnak a megváltoztatásáról, és akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy miért érdemes ezt a befektetést egyáltalán átgondolni, mi a következménye annak, hogyha nem figyelünk oda az alvásunkra, és úgy vagyunk vele, hogy jó, ez eddig is jó volt, én nem tudom, meghallgattuk a 20. beszélgetést az alvásról, de valójában nem változtatunk semmit. Mi a következménye, hogyha hosszan rosszul alszunk, és hogy ezek milyen tünetekben, és mikor jelentkeznek?
Ami az én részemet életi, az biztos, hogy ennek vannak közvetlen fiziológiai eredményei, hatásai, amit mondtam, nyakfájás, derékfájás, vagy már a meglévő fájdalmak súlyosbanása. Ez nagyon fontos. Egy rosszul megválasztott paplan például, vagy egy rosszul megválasztott matrac is akár hosszú távon okozhat vérnyomás problémákat. Úgyhogy ezekre nagyon kell figyelni, és ezek csak a közvetlen élettani hatások. Nagyon kevés olyan matrac van, ami meglévő mondjuk ízületi problémát megold, de olyan van, ami enyhíteni tudja. De alapvetően ezek a közvetlen hatások. És akkor ott vannak a pszichés hatások, amiket György valószínűleg jobban tud taglalni, de alapvetően, hogyha egy szóval kéne jellemezni, ez a kiégés. Tehát lesz az a pont, amikor ez a fenntartatóság átbillen, és ott vagyunk, hogy baromi hatékonyak akartunk lenni azzal, hogy nem igazán alszunk, aztán végül is kiégtünk, és már nem is tudunk fölkelni rendesen.
És ez nem is biztos, hogy 20 évesen, vagy lehet, hogy 10 évet élünk úgy, hogy erre nem figyelünk, és aztán egyszer csak benyújtja a számlát az élet. Igen. György?
Valóban így van ez, hogy a húzamosabb időn keresztül nem alszunk minőségileg jól, és nem alszunk eleget, akkor jönnek a problémák, akkor belépünk az alvászavarok csoportjába, úgy mondjuk, és hogyha ezekkel nem foglalkozunk, akkor jönnek az alvásbetegségek, tehát ez az a folyamat. De persze, ugye, miután ez összetett folyamatról van szó, tehát itt nem csak ortopédiai, hanem pszichikai, pszichológiai, kardiológiai, ortopédiai, sokféle dologról van szó, ezért én azt mondanám, amikor ezt erről beszélünk, hogyha valamelyik kedves nézőnk most azon gondolkodik, hogy hát hú, tényleg nem azt mondom, hogy gyorsan lemegyek az orvoshoz, ugye a házi orvos, és megkérdezem, és megpróbálok valami altatót kérni, vagy mondjuk valamilyen gyógy teával, vagy gyógy egészítővel javítani az alvásomat. Nyilván lehet átmeneti javításokat ezzel elérni, de ha nem teszi komolyan, és nem foglalkozik először tényleg, amiről beszéltünk, a saját alvás körülményének és a gyerekének, vagy a szüleinek az alvás körülményének megfelelő kialakításával, akkor jönnek az alvászavarok, és jönnek az alvásbetegség, és minél később jönk erre rá, vagy később foglalkozunk erre, annál nehezebb ezt javítani. Tehát altatókkal lehet átmeneti megoldásokat találni, de hosszabb távon nem. Tehát óva inteném attól a kedves hallgatóinkat, hogyha most úgy érzik, hogy nem alszanak jól, akkor persze cseréljük, nézzük meg, hogy lehetne a matracot, az ágyat, a párnát változtatni, de ne várjanak attól megoldást, hogy majd egy altatóval. Egy kis időre biztos, hogy tud segíteni, de hozzá csak roncsolja.
Sajnos a médiából az ömlik, hogy ilyen dolgokat fogyasszunk, és az majd mindent megold, és nem az, hogy gondoljuk át az egész életmódunkat és az életünket, és most csak belegondoltam az olyan ismerőseim, mondjuk hallgatják ezt, hogy ne akik amúgy élnek ezekkel a természetes alvássegítő eszközökkel, és elképesztően stresszes az életük, és ugye lesöplik ezt az asztalról, hogy jó, majd 3 év múlva nem, de most elérem ezt a projektet, megszerzem ezt a munkát, most kell dolgoznom, és majd erre odafigyelek, amikor egy kicsit nagyobb a nyugi. Nekik mit üzennél, hogy miért rossz ez a stratégia?
Ez azért rossz, mert tulajdonképpen becsukja a szemét, és nem veszi észre azt, és nem foglalkozik azzal, hogy mi lesz majd később. És igazából a fő üzenet az, hogy ez nem lesz jobb, tehát ezek magától nem gyógyulnak meg. Ha valaki belekerül egy ilyen alvászavaros állapotba, vagy netán alvásbeteg lesz valamilyen módon, megveheti a világ legjobb matracát, a legjobb altatóját beveheti, de ez nem fog meggyógyulni, és még az állapot sem fog szinten maradni, folyamatosan rosszabbodni. És ezt egy fiatal nehezen érti meg igazából, de vannak tudatos fiatalok, hál' Isten egyre többen vannak, akik ezt végig gondolják.
A mostani fiatalok.
A mostani fiatalokról beszélünk, igen, és úgy gondolom, hogy ha ez a fajta tudatosság ez erősödik bennük is, és a társaiban is, akkor esélyünk van rá, hogy 100 év múlva nem ott fogunk tartani, mint 100 évvel ezelőtt, hogy egy órával tulajdonképpen többet aludtunk.
Most ez a beszélgetés nem a fiziológiai hatásokról szólt, amúgy volt egy korábbi beszélgetésünk Várdi Katalinnal és Ocella Péterrel, ahol főként azt a kérdést jártuk körbe, hogy az alvás az mennyire egy aktív folyamat, és hogy mennyi minden történik az alvásunk során, ami kvázi az egészséges működésünkhöz járul hozzá, és ezt csak azért hozom be itt ebbe a beszélgetésbe, mert mi most teljesen más aspektust közelítünk, de hogy talán az még segíthet, hogyha azt is meghallgatják majd a nézőink, hallgatóink, és te még ehhez hozzá szerettél volna tenni valamit.
Én csak azt akartam mondani, én ezt a tudatosságot egyébként látom, én 5 éve foglalkozom ezzel, és egyre több az olyan vásárló, aki már betervezi ezt a költségvetésbe, kikutatja azt, amit ki kell kutatnia, és bejön, és nagyjából sejti, hogy mondjuk mire van szüksége, ezt egy kicsit korrigálni kell, de alapvetően a tudatos vásárlók ebben a szegmensben jelentősen megszaporodtak. Főleg egyébként, még talán matracban nem is, mert az tényleg olyan, hogy az idegen terep, de paplanpárnában például abszolút. Paplanpárnában például abszolút, illetve például az ágynemük terén. Az emberek végre rájöttek, hogy a poliészter ágynemű az gyakorlatilag alkalmatlan abban, hogy ebben ember aludjon, és hogy tudatosan választják mondjuk a pamutot.
Ez mondjuk egy jó hír, hogy ebben van előrelépés.
Abszolút. Én ezt látom, nem mindig a jó irány, nem mindig jó oldalról fogják meg, mert még mindig a memóriahabos matrac az Isten, nagyon sok mindenki
számára. És nem számára. Az?
Nem. Jó, hogyha van benne memóriahab, de annak csak az a funkciója, hogy legyen egy nyomás kiegyenlítő réteg a tetején. Hogyha túl sok van benne, akkor az a matrac az már nem lesz egy komfortos matrac, nagyon ölelős lesz például. Meg van, ami már a memóriahabot tudja hatékonyabban és jobban helyettesíteni matracok tekintetében abszolút. Párnában ugyanez a memóriahabos párna, az nagyon sok embernek megmaradt, hogy az a luxus, az a nagyon jó, attól lesz a legjobb állapotban a nyakunk. Nincs ez így. és a kacsatolpárna sem egy alapvetés már, és már vannak pár ezer forintos párnák, amiben olyan poliészter töltött van, és olyan húzat van, hogy nem izzadunk bele, jól tartja a nyakunkat, a fejünket.
Sajnos lejárt az időnk, pedig úgy érzem, hogy eléggé hosszasan tudnánk még erről beszélgetni, viszont engem nagyon érdekel egy téma, és az a világban jelenleg zajló kutatások. Én tudom azt, hogy te most sokat, nem tudom, át is néztél így a beszélgetésünkre való készülésben, hogyha egyet meg tudnál említeni, ami számodra most szakmailag a legizgalmasabb, amit a világban most kutatnak, és ami nagy befolyás vagy nagy kérdés jelenleg a tudományban az alvásunkkal. Egyet megosztasz velünk?
Hát, talán azt hiszem, hogy ez a bizonyos társadalmi közérzet, meg a közérzetünk általában, ez most nagyon trendi téma. Nyilván a COVID után, neki tudja még mielőtt, milyen világbetegség előtt, és hát ezek a jelenlegi háborús viszonyok. Ezeket úgy tudtuk mondani, hogy a társadalmi közérzetünket befolyásolja, és szinte észre se vesszük. De az, hogy a mindennapi megélhetési problémák nagyon sok családban, nem csak Magyarországon, az egész világon, ezek nyilván befolyásolják az alvásunkat. És én úgy gondolom, hogy, és erről azért beszéljünk talán itt a kis csevegésünk végén, hogy többnyire az úgynevezett szofisztikált polgárok vagy vásárlóknak a problémáival foglalkoztunk, de azért nagyon sokan vannak Magyarországon, több millió olyan, akik számára nem az a kérdés, hogy milyen matracot vegyenek, hanem egyáltalán matracot vegyenek. És ők is alszanak valahol, és úgy gondolom, hogy az ő figyelmüket arra kellene felhívni, hogy ők maguk mit tehetnek azért, hogy jobban aludjanak. Nekik nem az a kérdés, hogy a 300 ezeres, vagy az 500 ezeres legyék meg, hanem egyáltalán legyen megfelelő fekely nekik, meg a gyereküknek, vagy gyerekeiknek. És úgy gondolom, hogy ha más nem, de arra felhívjuk a figyelmet, hogy nekik ez fontos kérdés, és ahhoz, hogy másnap a gyerek az iskolában megfelelő tudjon helytállni, hogy az óvodában ne legyen ideges, frusztrált és kezelhetetlen, ez nagyon fontos, hogy olyan háló és alvási körülményeket biztosítson a szülő, és hát minden felnőtt a saját maga számára, hogy megfelelően tudjon pihenni és aludni éjszaka.
Ez nagyon fontos, hogy ezt behoztad.
Én is ezt szerettem volna zárszólnak, vagy erre reagálva, hogy az alvás, meg a jó alvás, meg a jó alvási körülmények, vagy a megfelelő alvási körülmények, nyilván mindenkinek a lehetősége, mert az nem szabad, hogy luxusként tekintsünk rá. Én nagyon szeretem az autós hasonlatot, mert nagyon könnyedén elosztogatunk milliókat egy olyan autóra, amire valójában nincs szükségünk, vagy kevés. Van szükségünk autóra, de abban fél órát töltünk egy nap, vagy egyet, vagy másfelet. És az alvási helyünk, alvóhelyünkön, az ágyunkban, abban pedig 8-6 órát. Az kéne legyen az a luxus, amire fordítjuk az erőforrásainkat, hogyha az csak odafigyelés, akkor odafigyelés, a pénz, akkor pénz.
A záró kérdésem mind a kettőtökhöz külön-külön az, hogy mi lenne az az egy, kettő, vagy akár három fő üzenet, amit a hallgatóinknak, nézőinknek mondanátok annak érdekében, hogy hogyan változtassanak, hogyan induljanak el annak érdekében, hogy az alvásuk egy fontosabb pontja legyen az életüknek, vagy tudatosabban foglalkozzanak ezzel.
Én a rutin tudom mondani, én abban nagyon hiszek, és azt gondolom, hogy az mindenkinél beválik. Az, hogy mi a rutin, és milyen hosszú, és mit tartalmaz, az természetesen eltér, de egy megfelelő elalvás előtti rutin kialakítása a lehetőségekhez mérten, az nagyon fontos. Szintén a lehetőségekhez mérten egy megfelelő, jó minőségű ágy, és az ágynak a közvetlen környezete, ennek kialakítása nagyon fontos, és igazából szerintem ez a kettő az, ami így össze tudja tenni, meg az, amiről egész eddig beszéltünk, hogy forduljunk ehhez úgy, hogy ne aggódjunk, hogy nem leszünk hatékonyak attól, hogyha mondjuk 8 órát alszunk, és egy kicsit több energiát fordítunk magára az alvásra, akkor leszünk hosszú távon hatékonyak, hogyha így járunk el, mert így fenntartható. Minden egyéb esetben ez egy kontraproduktív dolog, ami kiégéshez vezet.
György?
Az egészségünk, az életmódunk, a mindennapi jólétünk, az jelentős mértékben függ attól, hogy hogyan alszunk, és ha jönnek az alvás zavarok vagy gondok, ez minden ember életében jön, a kutatásai szerint van, akinek ez egy hosszabb ideig tartó, van, akinek átment ideig tartó, akkor mindig kezdjünk saját magunk gondolkodni azon, mi mit tehetünk érte. És ott indul az egész, addig ne is keresünk orvost igazából, ha nincs komoly problémánk, hogy alvásszakernak, meg nem nézzük, hogy milyen hálószobánk, milyen az ágyunk, a matracunk, a párnánk, a hálókörülmények, este tudunk-e megfelelően rákészülni, milyen volt a vacsoránk, egy hiados lakoma után nyilván sokkal nehezebb aludni, mint egyébként normális étkezés, megérzeméként az éjség sem egy alvássegítő tényező, tehát ezt meg kell találni a megfelelő lány. Tehát a lényeg az, hogy magunkból induljunk ki, mi magunk mit tehetünk azért, hogy jobb legyen az alvásunk, és mit tehetünk a saját gyerekünknek az egészsége érdekében.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönöm szépen, én is kívánok valamennyi kedves nézőnknek jó éjszakát, szép álmokat megfelelő helyen és megfelelő időben.
A nézőinknek és a hallgatóinknak köszönöm szépen a figyelmet, a Közjó 2 hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára, vagy a Közjó podcast csatornájára. Sziasztok! Az adást a JÜSZK támogatta, amelyet a Magyar Alvás Szövetség Alvásbarát díjjal is elismert.